Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, és örülök annak, hogy ennyien vagyunk a nagy meleg ellenére. Énekeljünk együtt, most készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására, a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, és abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezt a gyermeket, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus ezt a sákramentumot. Máté evangélium a 28. fejezetének végén olvashatjuk az ő szavait. A 18. verstől Jézus így szólt: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És éme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Ezekben az ünnepi pillanatokban, és tudva azt is, hogy nagy útra készültök, mint egy útravalóul is. Mint egy útravaló is, hallgassátok még a mi Úrunk Jézus Krisztus szavait. Máté evangélium a 6. fejezetéből, a 6. fejezetének a 25. versétől, ahol a következőképpen figyelmeztet is bennünket, meg bátorít is bennünket. Jézus Krisztus mondja tehát, ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek és mit igyatok. Se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak, és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten. Nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ebből az ige szakaszból különösképpen is ezt a verset szeretném kiemelni, amikor is azt mondja az Úr Jézus, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Keressük az ő országát. Miért kell keresni az ő országát? Azért, mert nem születünk bele az Isten országába. Legalábbis akkor, amikor erre a világra jövünk azzal együtt. De bele lehet mégis születni, és erről szól az evangélium, erről a lehetőségről, meg arról, hogy hogyan is történhet ez meg velünk is, és erről fog majd egy másik igevers alapján szólni, az Isten tiszteleten még az ige hirdetés is, úgyhogy azt is majd így hallgassuk, hogy hogyan is lehetünk mi ennek az országnak, az Isten országának is a polgárai. Annak az országnak, amely országnak az Ura, maga, Isten, aki Jézus Krisztusban eljött ide a földre, aki Jézus Krisztusban mutatta meg magát, hogy ő milyen Isten. Annak az országnak, amelyről azt mondja egy másik helyen a Szentírás, hogy igazság és Szentlélekben való öröm. Mennyire vágyunk mind a kettőre? Mennyire keressük ezeket is? Igazság. Hol van igazság? Mi az igazság? Jézus Krisztus saját magáról mondhatta el, hogy én vagyok az igazság. Nála az Isten országában találhatjuk meg igazán. Öröm. Ez is milyen hiányzik. Vannak örömeink, amelyek tartanak órákig, esetleg napokig, esetleg egy picit hosszabb ideig jó esetben. Aztán valami beárnyékolja az örömünket. De van Szentlélekben való öröm. Azaz, az Isten országában élve, Jézus Krisztussal, Istennel együtt élve, megtapasztalhatjuk azt az örömet, amely nem a körülményektől függ, mert annak a forrása maga az Úr. Keressétek hát először az ő országát és igazságát. Jézus itt szavakkal azt is elmondja, hogy velünk emberekkel az a probléma, hogy mi nem ezt keressük először, hanem az egyebeket. És aztán, amikor már talán nagyon nagy bajban vagyunk, akkor fordulunk oda Istenhez. Most itt az ige elénk adja a helyes sorrendet. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Nyilván kell dolgozni, meg kell dolgozni bizonyos javakért. De az áldást Isten tudja adni, és áldás nélkül pedig, és ezek nélkül az ő szeretete, békessége, öröme nélkül, ezt is megtapasztalhatjuk, hogy az anyagi javak se sokat érnek. Hányan vannak, akik anyagi javakban bővölködnek, és mégis reménység nélkül, mégis szeretet nélkül, mégis békesség nélkül élik az is az életüket. Keressétek hát először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Keressétek, mert kereshetitek. Keressétek együtt ezzel a kisgyermekkel is, akit most megkeresztelünk, és ez a keresség azt jelenti, hogy az Isten befogadja a szövetségébe. Az Isten őt is hívja az ő országába. És majd, amikor olyan nagy lesz, hogy ezt fel tudja fogni, akkor ő is mondhatja, hogy igen, én szeretnék a te országodba belépni. Szeretnék veled élni, Uram, de ti magatok is keressétek ezt az országot, és így neveljétek őt is, gyermekeiteket, és így legyen valóban Isten áldása az életeteken, az utatokon. Ámen. Most valljuk meg a mi hitünket. Mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszeket Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a kórokra, harmadnapon halottaival feltámadt, felment a mennybe, ült a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Atya Szent Egyházban, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testének feltámadását és az örök életet.
Kedves szülők és keresztszülők, hitünk megvallása után most Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket valóban az egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen önként vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? És ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon erőt és bölcsességet ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt valóban tudjátok is megtartani. Imádkozzunk most ezért is, és magasztaljuk Urunkat, ezért a gyermekért is, az ő jóságáért, szeretetéért. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, most elsősorban ennek a gyermeknek az életét köszönjük meg neked. Köszönjük, hogy rátekintve is téged, a Teremtő Istent csodálhatunk, a te hatalmadat, bölcsességedet. Köszönjük ezt a gyermeket, köszönjük épségét, szépségét. Köszönjük neked azt, hogy őt is hívod és várod magadhoz. Köszönjük, hogy hangozhat az ige, és hogy most hallhatták hívásodat, hallhatták azt, hogy mit készítettél el számukra. Hogy igen, ez a világ több, mint amit mi látunk a szemünkkel. Hiszen ennek a világnak, ennek a valóságnak, ami körülvesz bennünket, van olyan része is, amit ugyan a szemünkkel nem látunk, de mégis valóság. A te országod létezik, és lehet élni a te országod polgáraként. Kérünk, hogy segítsd ezt a családot, segítsd a szülőket, keresztszülőket, hogy így tudják nevelni a gyermeket, de hogy ők maguk is ebben az országban élve végezhessék mindennapi tennivalójukat, és így viselhessék gondját egy gyermeknek is, és a többi gyermeküknek is. Kérünk, hogy áld meg őket így, áld meg szeretetettel, vezetéseddel, bölcsességeddel. Kérünk, hogy légy velük a nagy úton is, és segítsd őket, hogy tudjanak úgy odafordulni hozzád, hogy akaratodat keressék, hogy tényleg azt kívánják megtudni, hogy neked mi a terved velük, és hadd tudjanak aztán így neked engedelmeskedni, és lehessen áldott az életük. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg kegyelmesen imádságunkat. Amen.
Bence Zoltán, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a gyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére.
Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és keressük meg a 134. zsoltárunkat. 134. zsoltárunkat énekeljük mind a három verszakával, és majd amikor a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Bencére gondoljunk. Isten tiszteletünk további megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk most ezen a vasárnapon is a házadban. Hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy kiszolgáltathattuk a keresség sákramentumát is. Köszönjük, hogy ez is azt jelzi, hogy még tart a kegyelmi idő, hogy még abban az időben élhetünk, amikor Te hívsz még bennünket magadhoz, hívsz a Te országodba, és mi Jézus Krisztus által beléphetünk oda, és megtapasztalhatjuk, hogy mennyire más a Te uralmad alatt élni, mint csak úgy, enélkül ebben a világban. Arra kérünk, hogy szent lelked által nyisd meg egészen a szívünket, üzenetet igéd előtt. Úgy szeretnénk befogadni azt is, ami eddig elhangzott olyan igazán, és azt is, amit még ezután akarsz elmondani nekünk. Kérünk, hogy szent lelked által így tedd szomjassá a szívünket, mint ahogy egyébként valószínűleg most hamar szomjassá is válunk ebben a forróságban, ami elkezdődött és ami még vár ránk. Olyan jó lenne, Urunk, hogyha ígédet, hogyha azt az élő vizet, amely csak Te tudsz adni, azt is így szeretnénk inni, szívni magunkba, és köszönjük, hogy ezáltal újulhat meg az életünk. Kérünk, áld meg ezzel ezt a mai Isten tiszteletet számunkra, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott második leveléből hangzik hozzánk, az 5. fejezet 17. verséből a következőképpen. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. A keresztelés igehirdetésben már jeleztem azt, hogy arról lesz szó ezen a mai istentiszteleten, hogy hogyan is léphetünk mi az Isten országába, hogyan is lehetünk mi az Isten országának a polgárai. És valóban erről szól az igénk, hiszen itt arról van szó, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, Isten országába pedig Jézus Krisztus által, az ő vezetésével léphetünk be. Ő maga mondta azt, hogy ő igen, igazság is, ahogyan megint csak a keresztelés igehirdetésben hallottuk, de ő maga az út is. Senki sem mehet az Atyához, vagyis az élő Istenhez, csak általa, csak a belé vetett hit által, csak úgy, ha rábízzuk, ha átadjuk az életünket. Most mit is jelent ez, hogy Krisztussal, Krisztusban élni? Ezen a mai igehirdetésen ezt gondoljuk végig, és ezt tesszük úgy, hogy három szóban foglaljuk össze most a lényeget. Ez a három szó pedig a következő: fogékonyság, odaszállás és távlat. Mind a három együtt nagyon fontos, mert ezek csak együtt teszik lehetővé azt, hogy valóban Krisztusban éljünk. Az első tehát a fogékonyság, mégpedig az iránt, ami az égből, a mennyből, ami az Istentől érkezik hozzánk. Már a világ dolgai iránt is nagyon be tud zárulni az ember. És ez azért van, mert védjük magunkat, védjük a lelkünket, a kis világunkat. És néha nem is érthetetlen ez a bezártság, hiszen annyi bosszantó és zavaró, néha pedig egyenesen veszélyes dolog jön, érkezik a világból. De hogyha teljesen kivonulunk a világból, az életből, akkor viszont egy idő után minden idegen és ellenséges lesz. Pedig Isten nekünk teremtette az életet, hogy szeressük és éljük azt. Úgyhogy még a földi élet dolgai iránti elzárkózás is a kárunkra lehet. Hangsúlyozom ezt, hogy lehet. De mennyivel inkább az, hogyha az Istentől jövő, a mennyei üzenetek iránt zárjuk be a szívünket. Isten igét olvasva azt látjuk, hogy Isten oldaláról semmi, de semmi nem akadályozza a találkozást. Ő örök szeretet és várakozás. Nagyon szépen mutatja ezt a sokunk által biztos, hogy ismert tékozló fiú példázata, ahol az atya vár, elengedi a fiút, aki el akar menni, de várja, szüntelen várja vissza. Vár minket, akiket a maga számára teremtett. És hogyha nincs kapcsolat közöttünk, nincs találkozás, nincs beszélgetés, akkor a mi oldalunkon kell keresni a bajt. Ő a maga részéről feltétel nélkül ad és szeret. Úgy szerette ezt a világot. Olvassuk János Evangélium a 3. részének 16. versében, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. Mi az akadály a mi oldalunkon? Mert az ő oldalán egyértelmű a kegyelem, a szeretet irántunk, a jó indulat. Az emberek között is, ha jól belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy a félreértés az oka nagyon sok bajnak és feszültségnek. És ehhez még az is hozzájárul, hogy sokszor nem is ismerjük igazán a másikat, vagy nem is akarjuk igazán megismerni egymást. Egymásról feltételezzük a rossz szándékot, és aztán eltávolodunk egymástól, elmérgesedik a viszony, és aztán lehet azt is hallani, hogy évente milyen sok ember perel be valakit a bíróság előtt. Pedig egy kis józansággal, méltányossággal, egymás érdekeinek az elfogadásával, egy kis megértéssel nem jutnának oda ezek az emberek sem talán, hogy már szakemberhez kelljen fordulni, vagy hogy egyáltalán a bírósághoz kelljen menni. És mennyivel inkább így van ez az örökkévaló Istennel való kapcsolatunkban. El kellene végre hinnünk, vagy újra és újra elhinnünk, hogy ő jót akar, hogy ő valóban szeret bennünket, hogy ő csupa kegyelem. Sokan, ezt is látjuk magunk körül, még azt is kétségbe vonják, hogy egyáltalán ő létezik-e. De még ha számításba is veszik, akkor is gyakran csak a végtelen hatalmára gondolnak arra, hogy ő ellenállhatatlan, erős, szuverén úr. De nagyon kevesen örvendeznek napról napra afelett, hogy Isten kegyelmes Isten. Ez iránt, az ő kegyelmes volta iránt lenne jó újra fogékonyá lenni minden embernek. Jézus Krisztus szerint ez olyan fontos az atyai szívben, hogy még az igazságosságát is felülmúlja. Egy másik példázata szeretnék utalni, a szőlőmunkások példázata, amelyből azt látjuk, hogy ő, ha akarja, ugyanannyit ad a délután 4-kor és 5-kor felfogadott munkásoknak is, mint azoknak, akik már reggel óta dolgoznak a szőlőjében. És ezen a nagy jóságán nekünk inkább örvendeznünk kellene, semmint haragudni emiatt. Csütörtökön kisköri lelkész találkozón voltam, ahol beszélgetés közben az egyik lelkipásztor emlegette a sivatagi rózsát. Erre a házi asszonyunk, a vendéglátó lelkipásztor rögtön megkérdezte, hogy hozzak be, van itthon, és néhány perc múlva már oda is tett egyet az asztalra elénk. Hát bevallom, hogyha előtte nem kerül szóba, hogy az egy sivatag, egy rózsa, hogy az egy növény, hát akkor lehet, hogy mondjuk, ha lehetett volna, akkor én úgy félretettem volna, mint ami haszna vehetetlen, mint ami értéktelen valami. Mert úgy nézett ki, mert egy összeaszott akármi kis csomót láttam ott magam előtt. A többiek elmondták, akik ismerték a sivatagi rózsát, hogy De hogyha kap egy kis vizet, oda alá egy kicsi vizet kell önteni, akkor nem sok idő kell hozzá, hogy egyszer csak kiderül, hogy ebben a kis kupac valamiben mégiscsak van élet. Elkezd kitárulkozni, majd elkezd zöldülni. És valóban, mi ott körülbelül 3 óra hosszát voltunk együtt, és tényleg, ennek a folyamatnak az elejét legalábbis már láthattuk, ahogyan kezdett kinyílni, ahogyan kezdett széttárulkozni. Olvasva ezt az igét, és úgy magam előtt látva ezt a sivatagi rózsát, arra kellett gondolnom, hogy vajon mi magunk is, a mi életünk is nem olyan, nem egyszer, mint a sivatagi rózsa víz nélkül. Olyan összetöpörödött, olyan száraz, olyan élettelennek látszó. Félelmek, szorongás, bűntudat, bizonytalanság érzet, magányosság, bánat, csalódások, kudarcok, gyötörte magába roskadt élet. De hát a mi életünk is kivirulhat, hogyha kitesszük magunkat az Isten szeretete, az ő szent lelke életünket felmelegítő és szívünket újjáteremtő hatása alá. Az Isten kegyelmére, igen, a fogékonyság lenne a helyes válasz, de jó lenne, ha mi is így, mint a sivatagi rózsa tudnánk szívni magunkba az Isten igéjét. Akkor is, ha az csak egy halk szelíd szó, hogyha a Szentlélek belső csöndes bizonságtétele, ha csak összesen annyi, mint amikor az átsuhanó féltől úgy meglebben az ablaknál a függöny, de akkor is fogékonyak lennénk az Isten beszéde iránt, engednénk, hogy így bennünket is felfrissíthessen, életre kelthessen, mert így lehet a földi emberből Isten gyermeke. Így lesz Ádámból, az agyakból, a porból levő emberből, Krisztusban lévő ember, új teremtés. Azt is megérthetjük azonban az Isten igéjéből, és ez a következő, hogy mit is jelent az Úr Jézus Krisztusban lenni, hogy oda is kell szánni magunkat, oda kell tenni magunkat, amikor ér bennünket ez a hatás. Amikor az Isten az ő szent lelke által közeledik, igéje által megszólít bennünket. Kellünk hozzá mi is. Azért, hogy legyen ennek folytatása, hogy ne maradjon félbe. Jézus Krisztus, én már egy harmadik példázatát említem, a magvető példázatát, amelyben arról is szól, hogy vannak lelkesedő emberek is, akik amikor hallják az Isten igéjét, akkor mindjárt örömmel fogadják azt, de nincs bennük gyökere. És az első komolyabb próbatétel végez vele, mint ahogyan a nap heve a gyökér nélküli növénnyel. A befogadás, az Isten szeretetének, igéjének a befogadása az első fellángolás. De ezt odaszánásnak is követnie kell, különben ez ellopan, mint a szalmán. Szánjátok oda a ti tagjaitokat szent és Istennek kedves áldozatul. mint a ti igével áthatott Isten tiszteleteteket. Olvassuk a Római Levél 12. fejezetében. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változtatok el gondolkodásotok megújulása által, hogy megvizsgálhassátok, micsoda Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ahol valaki az Isten szeretetét, kegyelmét olyan igazán a maga mélységében átéli, ott a méltó válasz az egyedül a hasonlóan komoly odaszánás lehet. Szánjátok oda tagjaitokat szent és Istennek kedves áldozathoz. Hallhattuk, olvashattuk a hírt arról most a napokban, hogy egy amerikai akrobata átkelt a Niagara vízesés fölött egy 5 cm széles kábelen. Az egyik hírből idézek arról, hogy milyen körülmények között történt ez. Az 550 méter hosszú kábelt közvetlenül a vízesés felett 46 méteres magasságban feszítették ki. A zuhatagok víztömege 20 emeletnyit. Több mint 60 métert zuhan a mélybe, több száz méter magasba felverve a párát és a vízcseppeket. És aztán más híradásokból, beszámolókból az is kiderül, hogy a pára mellett meg kellett küzdeni a széllel is. De arról is szólnak ezek a tudósítások, hogy hogyan is készült erre a mutatványra ez az akrobata. Hogy mennyit gyakorolta, hogy még ezeket a körülményeket is megteremtették mesterséges módon, és akkor úgy próbálta és gyakorolta, és edzette magát, és micsoda odafigyelést igényelt ezt tőle. Tényleg oda kellett neki adnia teljes lényét, az agyától elkezdve minden, hiszen mennyire fontos volt, hogy megfelelő módon tegye a lábait előre, minden tagját bele kellett adnia. Hallunk arról is, hogy tudósok odaszánják a tudásukat, tehetségüket, a szorgalmukat egy ügynek, és szépen és lelkiismeretesen dolgoznak rajta, amíg csak tehetik. Milyen jó látni odaszánt életű embereket, még ebben az értelemben is. Vajon így állunk-e mi is a helyünkön, mint Jézus követői? Így beleadva mindent, az értelmünket, a gondolatvilágunkat, a kezünket, a lábunkat, valóban minden tagunkat. Ennyire jó értelembe véve, megszállottan, rendíthetetlenül, ilyen akár megmosolyogni való egy ügyűséggel, hogy van egy legfontosabb ügyünk, az Isten, a vele való kapcsolat, az ő akaratának való engedelmesség, az ő országa építése. Azt mondja a Szentírás, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. De nem félig odaszánt, és félig elkötelezett. Isten gyermekekre vár minden bizonnyal a világ, hanem egészen odaszánt, odaadott életű emberekre. És az a tapasztalat, hogy ahol ilyet látnak, még akkor is tisztelik. Előbb-utóbb tisztelik, hogyha maguk még nem akarnak ezen az úton járni. Egy fiatal férfi mondta el azt, hogy a munkahelyén mindig megjegyzéseket tesznek arra, hogy ő keresztjén, és szeretnék látni a cselekedetein ennek a nyomát. De a gúnyos megjegyzések mögött föl lehet fedezni azért a kisebbségi érzést is, ami a bennük lévő hiányból fakad, amit ők maguk is éreznek, hogy a társuknak van valami töblete, amire nekik oda kell figyelni. Az átadott életű ember, a Krisztusnak átadott életű ember jel a többiek között, akire figyelnek, mert nem tehetnek másként. Az üresség, a hiány, még ha bántó megjegyzések mögé is bújik, üresség és hiány marad. A Jézusnak átadott élet viszont súlyos bizonyíték arra, hogy ő él és uralkodik. Mit jelent Krisztusban lenni? Hogyan lehet Krisztusban lenni? Jelenti, és kell a kegyelem, az ő szava, az ő igéje iránti fogékonyság. Itt kezdődik. De folytatódnia kell az átadásban, és megkoronázása pedig az, hogy valakiben, mint egy kivirágzik a jövő, hogy nem csak a bajokat látja már, nem csak a maga gyengeségét, a maga tehetetlenségét és elégtelenségét, hanem azt is, hogy ami tőle nem telik, arra őt mégis képessé teszi az újjáteremteni tudó Úr Jézus Krisztus. És itt többről van szó, annál, mint amit a lélektan ősbizalomnak nevez, hogy tudnélik, az ember a legnehezebb helyzetekben is azt mondhatja, hogy majd csak lesz valahogy. Hányszor halljuk meg, hányszor mondjuk mi is talán egy-egy nehézségben. De hát mi keresztények már jól tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus nem így gondolt a kereszthalára, és nem ezt mondta a keresztről. Nem áltatta magát azzal, hogy majd csak kibírom valahogy, hanem azt mondta, hogy az ember fiának, azaz neki Jeruzsálembe kell mennie, átadatnia a pogányoknak, sokat szenvedni tőlük, megöletni, de harmadnapon feltámadni. Az a halál ott, a Golgotai kereszten, az nem látszott halál volt, hanem nagyon is véres valóság, de mégis volt távlat fölötte. És aki Krisztusban van, az nagyon is ehhez hasonlóan együtt tudja már látni az élete szenvedéseit és töreztetéseit mindazzal, amit Isten hozzá tud kapcsolni ezekhez a szenvedésekhez. Egy bizonyságtételből hadd idézzek ennek szemléltetésére. Egy rákban szenvedő nő mondta el a következőket a betegségével kapcsolatban, illetve annak megélésével kapcsolatban. Azt kérdezte tőle valaki, hogy mit jelentett az ő daganatos betegsége és látásvesztése. És ezt válaszolja azt, hogy Isten szeret. Nem szeretném azt hazudni, hogy mikor megtudtam, hogy beteg vagyok, arra gondoltam, hogy jaj, de jó, mehetek a mennybe. Igenis, kétségbe estem. Harcoltam Istennel. De abban biztos vagyok, hogy soha nem voltam olyan közel hozzá, mint akkor. És csak is így, hogy annál, ami a szemük előtt volt, többet láttak, sokkal többet tudtak. Egykor ott az első keresztények idejében az oroszlánok elé, meg az arénába menni is, Isten dicsőítő énekkel az ajkukon. Nem átkozták meg Isten, nem tagadták meg őt, hanem dicsérték, és úgy haltak meg. Igen, ahol van távlat, ahol láthatjuk a jövőt, mert Isten ad látást, mert elkérjük ezt a látást, ott szépen szól az Isten dicsérő ének. Nem halkan, nem bontatottan, nem erőtlenül, nem bezárt ajakkal, hogy jaj, nekem nincs jó hallásom, hanem szívből és boldogan. Akár úgy, hogy amikor innen hazamegyünk az Isten tiszteletről, akkor még otthon is, talán az ebéd mosatlanjai mosogatása közben is dúdoljuk, énekeljük azt a dicséretet, amellyel itt Istent magasztalhattuk. Testvérek, ahol van fogékonyság, az Isten igéje, a mennyei üzenetek, a kegyelem szavai iránt, ahol van feleletként erre igazi odaszánás, ott megterem a reménység is, a távlat is, és akkor már nem üres beszéd az ének szava. Dicsért Istent kereszténység, ő dicsőségében, kitől árad rád idvesség, fia érdemében, fia érdemében. Amen. 165. dicséretünket keressük meg. Énekeljük most a 3. és 4. verszakait ennek az énekünknek. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. 3. és 4. verszakait énekeljük. Köszönjük, Urunk, hogy páratlan módon utat nyitottál az égi kegyelemnek, amikor Krisztusban közénk jöttél. Bocsáss meg, hogy alig válaszoltunk erre neked igazi odaszánással mind a mai napig, pedig megtehettük volna. Adj nekünk felbuzdulást ebben a mostani órában, hogy az igének ne csak hallgatói, de megtartói is lehessünk. Segíts minket a mindennapok helytállásában, amikor nehéz munkával és igyekezettel tudunk csak megmaradni a jóban. Olyan sok a kísértés, amely húz és von bennünket, néha észrevétlen is. Ments meg minket a szándékos vétkezéstől, és a belső meghasonlástól, hogy mást akarjunk, mint amiről magunk is tudjuk, hogy javunkat szolgálna. Adj békességet a szívünkbe, és add, hogy egymással szeretetben és megértésben élhessünk. Nyisd ki, kérünk, szívünket az égi távlatok tágasságára, hogy a földtől elszakadjunk, s csak te hozzád ragaszkodjunk. Őrizd, kérünk, életünket, gyülekezetünket, és add, hogy egyre inkább örömmel és magasztalással járhassuk földi utunkat. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Együtt imádkozzuk most a Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, hitad a mennyedben, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten igéjére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira, mely most már egyre inkább a nyári rendszerint megy végbe. Így csütörtökön este 6 órai kezdettel lesz gyülekezeti biblióra, illetve aznap este még 7:30-tól bibliakör. A presbiter testvérek figyelmét hívom fel különösképpen is arra, hogy kedd este 7 órai kezdettel gyűlést tartunk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától, ha Isten is éltet bennünket, akkor Isten tiszteletre jövünk össze itt. Gondoljunk imádságainkban is ezekre az alkalmakra. Szombaton itt templomunkban Bódi Kinga és Török Bence kéri Isten áldását a házasságára. Imádságainkban kérjünk az ő közös életükre is áldást Urunktól. Örömmel jelentem, hogy szép rendben végbe mehetett az elmúlt napokban kint a Kamara Erde idősek otthonában az evangelizációs sorozat. Hétfőtől péntekig délutánonként minden nap hangzott az Isten igéje, az ő szeretetéről a hívó szava. Hála van a szívünkben ezért, és kérem azt, hogy ne felejtkezzünk el csendességeinkben az ott lévő idős testvérekről sem. Az ige arra is tanít bennünket, hogy egymás terhét hordozzátok. Most ennek a fényében mondom el, olvasom fel a következő hirdetést, amelyben segítséget, támogatást kérünk egyik gyülekezeti tagunk, egyik kedves testvér számára. Bálint Marika néni az, aki hozzánk fordult segítségért a lakásuk kimeszeléséhez. Ő a beteg testvérével él együtt, ő maga is nehezen jár, sokszor kell neki elég nehéz és borzasztó fájdalmakat elviselnie. Az épület, az a kis ház, amiben laknak, az nincs szigetelve, vizes, a vakolat állandóan leesik, egészségtelen benne lakni. A presbiter testvérekkel beszélgetve arra a döntésre jutottunk, hogy igyekszünk segítséget nyújtani nekik. A presbitériumból az építési szakemberek a helyszínen járva felmérték a helyzetet. Úgy találták, hogy a villanyvezetékek állapota is életveszélyes, tehát csak meszelésről szó sem lehet. Az egyik presbiter testvérem költségvetést készített. Az anyagköltség az körülbelül 220 ezer forint, amit biztosan ki kell fizetni. A munkadíj körülbelül 584 ezer forint. Ebből a szakmunkát ki kell fizetni. A többit, amit lehet, jó lenne saját kezűleg elvégezni. Ezek a munkák vakulatleverés, talicskázás, lapátolás, hálófelerősítés, habacskeverés, horonvés és meszelés, glettelés. A presbiter testvérekkel vállaltuk, hogy ki anyagilag, ki fizikai munkával, vagy talán mind a kettővel kivesszük a részünket ebből. A testvéreket pedig arra kérjük, hogy aki teheti, csatlakozzon hozzánk. Az anyagi támogatást a diakónia feliratú perselyben gyűjtjük, tehát van a nagyobbik perselyünk, amelybe szoktuk Isten tisztelet után betenni a hálaáldozatunkat, és mellette van egy kisebb, amelyen ez a szó talált, hogy diakónia, ebbe tegyük tehát a felújításra szánt adományunkat. A fizikai munkát vállaló testvérek pedig jelentkezzenek Rind Ferenc presbiter testvérünknél. A munkák kezdési ideje július 23-a hétfő, ez a csendes hetünk utáni hét. Jó lenne, hogyha engednénk mindnyájan, hogy Isten szeretetre, könyörületre indítson bennünket, és valóban ki, amivel hozzájárulhat. Együtt megtehetnénk azt, hogy ne ilyen életveszélyes, szinte életveszélyes, de egyértelműen egészségtelen körülmények között kelljen nekik alakniuk. Hordozzuk imádságban is. Kérjük a mi Urunkat is, hiszen neki olyan lehetősége is vannak, amikről mi nem is tudunk. Most pedig a 200-as dicséretünket keressük meg, 200. énekünket, énekeljük el mindegyik verszakával, az utolsó verszakát majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és könyörüljön meg rajtad. Ragyogtassa az ő orcáját reád, és adja az ő békességét neked. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!